Folytatódik a kettes számrendszer, itt a Rádiókafén Behumi Dórival, Veres Dórival, és Vásári Tamás zongoraművész a vendégünk továbbra is, és az előbb bennem rekedt egy kérdés, akkor most hadd tegyem fel. Szóval, hogy volt életed során valaha, legalább egy perc, amikor úgy érezted, hogy teljesen átlagos vagy? Nem csoda gyerek, nem a nagy művész, nem a tiszteletre méltó karmester, nem az, akinek mindenki tapsol, akinek, de mindenki oda kapja a fejét, hát ha bejön a szobába.
Ez egy jó kérdés, és egy kényes rá válaszolni, mert nagyképűnek tűnik, és az is vagyok. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Szóval soha nem volt az, hogy azt érezem, hogy én egy közepes tehetség vagy.
Nem, félreértettél, nem erre gondolok, hanem hogy csak úgy lenni. Belefeledkezni egy percbe, és senki nem figyel rám, senki nem nyitja ki nekem az ajtót, senki nem les engem.
Hát, hogy ez nagyon finoman békafeneke alatt voltam a rangba, tehát semmi karrierem nem volt, és emlékszem, pontosan arról szóval, amikor a szüleim utánam jöttek a emigrációba, mert én előbb mentem külföldre, és ez hosszú sztori volt, hogyha hagyok még magamnak időt, akkor elmondom.
Mindenképp szeretnénk, igen.
De szóval emlékszem, kenyerem éltünk, miután a szüleim is utánam jöttek az emigrációba, mert semmi pénzünk nem volt, és egy kedves bankár bácsi Brüsszelbe, aki szerette a zenét, és a királynő versenyen hallott zongorázni, és meg is hívott magukhoz, hogy ott a szüleimmel ott lakjuk náluk. Különben nem is maradhattunk volna külföldön, mert annak semmi keresetem nekem nem volt abban az időben. Gondolkoztunk, hogy mit lehet itt csinálni, mert Brüsszelből nem lehetett karriercsére, Belgiumból nem lehetett karriercsére, úgyhogy Angliába, Londonba, New Yorkba, Berlinbe, Bécsbe lehetett karriert csinálni. Az egy olyan szelekció volt, hogy valaki befutott Bécsbe, különösen New Yorkba, ugye Londonba, hogy az könnyen ment tulajdonképpen, sem ment könnyen, de mondjuk az lehetséges volt. De az, hogy Brüsszelből, utána volt egy olyan hangversenyem, 3 zongora versenyt játszottam egyesre, a Palais de Beaux-Arts-ban, amelyek a legnagyobb hangverseny terem volt, nagy sikerre, gyönyörű kritikákkal, semmi fordítása nem volt ennek. De ugyanezzel viszont, mint a később, aztán Londonból sikerült, és New Yorkból sikerült karriert csinálni. És a szüleimmel hát elhatároztuk, hogy muszáj, hogy valamit találjunk, és valami ötlet jön a hármunk, az édesapám, édesanyám részéről, hogy hova menjünk, ahonnan lehet valamit elkezdeni. És akkor hát, hogy vagy kalapba beledobtuk a 3 cetlit, az egyikre az édesanyám, a másik édesapám, és a harmadik az
szavazás
én nevem volt írva, igen, és akkor én húztam ki, tehát én döntöttem, hogy hova menjünk.
És mi volt a 3 cetlin?
London, Anglia, az volt az édesanyám részéről, akkor édesapám részéről Berlin, már az is, mert Ferenc Fricsai, aki a legnagyobb karmester volt a Deutsche Grammophonnál, és a Müncheni Operának az igazgatója, tehát az evidens volt, hogy ez egy lehetőség lenne. És hát ugye én cetlimre az volt felírva, hogy Svájc, azért, mert arra gondoltam, hogy ha már nem sikerül karriert csinálni, mint zongorista, akkor legalább egy szép országban lakjunk, ahol ha tehénpásztor vagyok, akkor is egy gyönyörű helyen lakunk. És
tehát a szüleid hitték benned, te viszont akkor nem hittél annyira ezekben a lehetőségekben, úgy inkább adtál egy olyan opciót, ami mindenfele lehet.
Ez az érdekes. És itt jön egy sztori, hogy hát akkor én győztem a kalapozásba, és mentünk Svájcba. De útközben azért ravasz is volt, és azért az édesanyámnak az ötletet, és megtartjuk ezt a Németország. Az édesanyám, édesapám volt.
Tehát ő mondta Berlin.
Ő volt a Berlin. És akkor hát próbáljuk meg, hogy Fricsaival találkozzam, aki mondom a legnagyobb karmester volt, és a Müncheni Operának az igazgatója, és akkor tényleg sikerült eljutni hozzá,
Hogyan sikerült, hogy írtatok hát, neki, hogy valaki keresztül?
Ott voltak magyarok, akik közvetítettek, és mondták, hogy hát ha hallgasson meg. És akkor, amikor megérkeztünk oda, megérkeztünk Münchenbe, egy valami borzalmas kis hotelben laktunk. Emlékszem, a fürdőszobában ott egy fekete szőrös ember feküdt a kádban, ott hely, még a hotelben. És mondom, tényleg, az egy kimondott nyomort anya volt, Hotel Kaimnak hívták. Sok száz hotelben voltam, de ennek a nevét nem felejtettem el. És akkor egy szoba volt, ahol volt egy ágy a két szülő számára, és volt egy ilyen hencser, azon feküdtem én, és amikor leoltottuk a lámpát, édesapám rögtön elaludt, mert ő egy remek alvó volt, és édesanyámmal pedig hát beszélgettünk. És akkor én ezt a szöveget mondtam neki, hogy tudja, anyuka, nekem azért lesz nagyon nehéz megnősülni az életbe, mert sose fogom tudni, hogy nem a pénzem miatt jött hozzám, mert azt mondja, hogy kisfiam, ilyen aggodalmaid most ne legyenek. Szóval ebből lehetett látni, hogy én átmeneti állapotnak tartottam azt, hogyha nem megy a karrierem. Ez most így van, de ez nem természetes. És aztán lehet, hogy így marad örökre, mert a sorsom így van megírva.
De mégis azért aggódtál, hogy ne a pénzed miatt szeressenek majd később.
Igen.
Komoly önbizalom, egy egészséges önbizalom, és egy hit, de szerintem ez rettenetesen fontos valakinek a, nem csak a kivételes tehetség, meg a szorgalom, hanem egyszerűen egy elkötelezettség, meg egy hit.
Hát bizony, az én alapítványom erről szól pontosan, hogy van egy alapítványom.
A gyermekhíd alapítvány.
Hát arról fogunk beszélni, fogunk. De ebben pontosan erről van szó, hogy az a gyerek, akit a sors mondjuk úgy odarak, hogy bár a szülei nem szeretik eléggé, akkor annak a gyereknek a nehézsége nem az, hogy a szülei nem szerették, hanem az, hogy ő nem fogja magát szeretni. Mert azt fogja gondolni, hogy hát ha az én szüleim engem nem szeretnek, akkor én nem vagyok szeretetre méltó, és nem lesz önbizalmas. Ez a nagy veszély. Mert az, hogy valaki találkozik azzal, hogy nem szeretik, nem egy könnyű dolog, nem egy kellemes dolog. De hogyha azok, akiknek kellene, hogy szeresse, és ő még kisgyerek, ő még azt nem tudja, hogy ő neki az istene, az apja, meg az anyja, ugye? És hogyha ő nem szeret, nem azt mondja, hogy ő rosszul szeret engem, hanem én engem nem lehet szeretni, mert én nem vagyok szeretetre méltó, és ez a veszély.
Egy nagyon támogató és szerető szülőpár állt a hátad mögött mindig. Honnan jött ez, hogy neked, vagy pont emiatt, hogy felkarold a gyerekeket, hogy pont egy ilyen lelki támogatást kapjanak az útjuk során a nehezebb helyzetben lévő?
Nagyon jó kérdés, és ez terhelt is ez a gondolat, hogy én tulajdonképpen, amikor valaki tőlem pénzt kért, és én nekem módomban át segíteni, én mindig segítettem, jótékony célú koncerteken mindig részt vettem. Tehát én egy jó fiú voltam ilyen szempontból, de aztán, amikor én találkoztam 13 évvel ezelőtt azokkal, akik most a vezetői az alapítványomnak, és pontosan az illető maga is egy ilyen hátrányos helyzeti gyereket, nem szerettek a szülei.
Mert itt gyermekotthonban élő gyerekekről van szó, ennél az alapítványnál.
Igen,
akik mellé mentorokat szereztek.
Akkor egy olyan rossz érzésem volt, hogy hát én nem tettem meg mindent, amit megtehettem volna, és akkor pontosan a példáján ezeknek a fiataloknak, akik önkéntesen mentek és segítettek a hátrányos helyzetűeknek, azt mondtam, hogy hát ezt nekem kell csinálni, ezt kell csinálnom. És az életem hátra levő részének a legfontosabb célkitűzése, hogy ezt bepótolni, már nem tudom azt a sok-sok évet, amit nem ezzel töltöttem, de legalábbis ez attól kezdve, hogy én ezzel találkoztam, ezzel a problémával, és láttam, hogy ezt igenis lehet orvosolni, 100%-ig soha, mert ugye az a gyereket, akit 5 éves korában, vagy 3 éves korában azt nem szerettek eléggé a szülei, azt már senki nem fogja tudni igazán pótolni, de amennyire lehet, igen, meg kell próbálni, és én ennek szendelem az életem hátra levő részét.
Mit csinálsz egyébként az alapítványban? Képviseled, és beszélsz róla?
Igen.
Hát ez nagyon fontos.
Köszönöm szépen a választ.
Megengeded ezt a személyes kérdést, és ha nem akarsz, nem válaszolsz, hogy nyilatkoztál már erről, hogy te igazából sosem szerettél volna gyereket, hogy ez most már másképp lenne?
Nem. Nem, ezek az én gyerekeim tulajdonképpen, és eszembe jut a Kodálynak a 70. születésnapja, amikor akkor még Magyarországon voltam, és volt egy előadása a Fészek klubba, ahol az ő növendékeinek beszélt. És pontosan ezzel kezdte a beszédet, hogy itt vannak maguk, akik az én gyerekeim tulajdonképpen, mert én nekem fizikailag nincs magamtól gyerekem, de azok, akik az én tanítványaim, azokat tartom gyerekeimnek. És pontosan én ugyanígy vagyok vele, hogy nekem nincs magamtól való gyerekem. Nem, hogy is mondjam, csak nektek érdekes volt, hogy valahol volt. Mert a nővérem 10 évvel idősebb volt, mint most már nem él, de 10 évvel idősebb volt, mint én, és elég hamar ment férjhez, és hamar lettek gyerekei, és akkor én még Magyarországon éltem, és akkor én nagyon szívesen babusgattam őket, és törődtem velük, mintha az én gyerekeim lettek. Tulajdonképpen én kiéltem magamból azt az érzést, hogy hát nekem nem hiányzik ez a tapasztalat, hogy milyen az, amikor kis kölykök ott ugrálnak körülöttem. Tehát ez nekem valahol megvolt, és ez nem hiányzott, és így hozta az élet, hogy pontosan úgy, mint ahogy Kodálynak, hogy aztán megkaptam ezeket a gyerekeket később egy másik vonalon.
Ha már egy kicsit így ilyen lóugrásban megyünk az életed történetében. Nem tudom, minden érdekes pontot tudunk-e érinteni, mert annyi minden történt veled, és annyira csodálatosan különleges dolgok. De hogyha már Kodályt megemlítetted, akkor mesélsz róla egy picit, hogy hogyan lettél a növendéke.
Azt nem tudok picit mesélni.
Mert... Akkor nagyon sokat mesélsz róla.
Igen. Azt mondtad róla, hogy ő az egyetlen más formátumú ember volt az életedben. Ez mit jelent?
Hát az, hogy ő egy félisten volt. De ezt nyugodtan mondhatom. Szóval az emberi kategóriának minden határán felül, és nem azért, mert ő jó volt hozzá, vagy kedves hozzá, de nem volt kedves. Ő nagyon-nagyon szigorú volt.
Tényleg,
és
nem volt kedves?
Rettegtem tőle. Komolyan. Minden alkalommal.
De más is, mert
mindenki fél tőle. Igen, mert ő, neki volt egy ilyen 7. vagy 8. érzéke arra, hogy pontosan, anélkül, hogy ismerni az illetőt, valahogy ránézett, és tudta, hogy mi az, amit ő nem tud, amit neki illene tudni. És akkor arra rátette az ujját, és akkor elkezdte
például, nyomni.
Akkor már elég régen ismert engem, és nagyon fontosnak tartotta a nyelvtudás, hogyha valaki kimegy külföldre, akkor ott az első benyomás, amit fogott tenni a külföldiekre, hogy hát ő mint egy magyar, hogy beszél idegen nyelveket. Mm. És hogyha valaki nem beszél, akkor az viszont levizsgázott. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartott, mondom, hogy hány nyelvet, olyannyira, hogy amikor az első órán népzenét tanított nekem, az első órán követelt, hogy egy cetlit ki kell tölteni, amire rá van írva, hogy a neved, hogy hány éves vagy, hogy mi a középiskolai végzettség, az iskolai végzettséged, és hány népdalt tudsz, és hány nyelvet tudsz, külföldi nyelven tudsz beszélni. És ez annyira, annyira, hogy amikor megtudta, hogy én meg akarok nősülni, és el akarom venni Házi Erzsit feleségül, de ez nem sikerült. Ti fiatalok vagytok, hogy tudjátok, hogy ő volt a legszebb nő akkor.
Hát a legszebb és a legyik legjobb énekes. Csodálatos díva volt a Házi Erzsit.
És volt egy verseny Bukarestben, egy világi ifjúsági versenynek hívták azt, és hát ott valami 2000 magyar vett azon részt, a népi demokratikus országokból minden ország küldött egy csomó részvevőt, akik hát nem feltétlenül versenyzők voltak, hanem csak képviselték az országot, ha másképpen nem szám szerint, és az Erzsit kiküldték, mint énekesnőt, engem, mint zongoristát, és hát a, még ki sem ment a vonat az állomáson, amikor én már megkértem a kezét, és tudtam, hogy ő férnél van, de az engem nem zavart egyáltalán. Aztán később elkezdett zavarni, és aztán a végén az is lett a nóta vége, hogy én meg voltam győződve, hogy hát az Erzsi csak játszik velem, mert nem vált el, mert amikor én külföldön, ugye Bukarestben megkértem a kezét, akkor úgy volt, hogy hazamegyünk, és ő rögtön elválik. Hát nem vált el a férjétől, és akkor mondom, megúttam győződő, hogy ő csak játszik velem, és tényleg írtam egy 20 oldalas levelet, amiben hát közölte vele, hogy én, hogy hát én most már nem akarom ezt
eltartani. Fel is út,
le is út. Igen. És hát persze a szívem az össze volt törve, és írta a Kodálynak szintén egy 20 oldalas levelet, ezt megírtam neki, és kaptam is rá választ egy gépes lapon, Galjatetőről, mert ott volt akkor éppen Galjatetőről, ott volt neki egy lakás, amit az államtól kapott, és ez volt a lapon, hogy tanulja meg Schumann Ich grolle nicht című dalát németül és minden hangnembe. Köszönöm szépen, azért egy második édesapától egy kicsit többet vártam volna, de hát mit tud mit tenni, hát Kodály azt mondja, tanulja meg, hogy meg kellett venni, akkor nem volt meg a Kodály, megvettem a Kodályt, és teljesen összeomlottam, mert ez egy nagyon rövid dal, körülbelül másfél percig tart, hogy elénekelje valaki, és ebben benne volt minden, amit én akkor éreztem. Ilyen nagy ember legyen valaki, hogy az egész zeneirodalomból, az egész megtalálja azt a dalt, ami hajszál pontosan minden benne volt, amit érez. Hát ez és természetesen egy ilyen, hát nem mondom állatszal, mert ő nem volt olyan, hogy megjátszott volna valamit, hanem az ő természete, ő tanár volt, ő tanított, és arra akar tanítani bennünket, mindenkit, hogy igenis hozza ki magából a maximumot. És abban a pillanatban ezt így érezte, hogy most én tanuljak ebből, és tanultam is. Aztán később nagyon érdekes, azért mondom el, mert így hozta ki ez az interjú, ezt a véletlen, amit most elmondok, hogy amikor hazajöttem az emigrációból, és hát akkor mindenkivel találkoztam régi ismerősökkel, kivéve Házi Erzsit. Ővele egyszerre nem találkozom sehose, és hát mondtam, hát ez sors így akarja, hogy ne találkozunk. És az én első feleségem az szociálantropológiát végzett az egyetemen, és pályamunkáját a TSC-nél a termelő szövetkezetekről írta, a magyarországi termelő szövetkezetekről, és egy faluba, Pécsel nevű faluba, ott csinálta a terepmunkáját. És hát mondom, amikor hazajöttünk, akkor minden alkalommal leventünk Pécsre, és egy alkalommal emlékszem, mondta, hogy hát most szombat, vasárnap akar lemenni, mert akkor a pártitkár ráír, hogy akkor tudjanak beszélni arról, hogy hát ezekről a kérdésekről, és ő vezetett autót, én sose vezettem, akkor mondta, hogy várja meg az autóval, mert csak azért beugrik, megkérdi, hogy most szombat, vasárnap hány órakor ér rá a pártitkár, hogy ő vele beszélje. És azért ott ülök az autóban, utána jött, és azt mondta, hogy te pocsék, rossz idő van, nem kell itt maradnunk, mindent elintéztem vele, haza tudunk menni. Véletlen. Mert az egész életemet véletlennek irányították, hát most ez is egy ilyen véletlen volt. Hát tényleg visszajövünk Pestre, és hát mit csináljunk most szombat, vasárnap? Hát nézzük meg a színház és mozit, szóval nézzük meg, hogy mit adnak. És hát tényleg előveszük a listát, és látjuk, hogy szombat délelőtt 11 órakor a Tinódi moziba találkozás a Sztárral címmel, van egy sorozat, és találkozás Házi Erzsébettel. Na mondom, hát ez jó van, ez jó, kitalálták odafent, és akkor tényleg elmentünk, Ildikóval, úgy hívtak a feleségemet, és hát véletlenül, ez is véletlen volt, hogy amit levetítettek ott a közönségnek, az pontosan abból az időszakból volt felvéve, amikor én neki udvaroltam, tehát 30 évvel az előtti felvétel volt. És emlékszem, akkor megnéztük, és nagyon-nagyon különleges hatással volt rám azért ez, hogy ott láttam azt az Erzsit, akit én is értem, mert ez a mostani már nem nagyon hasonlított ahhoz. Talán azt hiszem, nem fog rám megharagudni, de nagyon-nagyon boldogtalan volt, és akkor mondom, ezt az Erzsit látta bár ott, mondtam Ildikónak, hogy akkor most bevegyünk hozzá gratulálni, azt mondja, én nem megyek, ez a ti dolgotokban, nem akarok ebbe részt venni. Nem azért, mint hogyha haragból, hanem éppen, hogy tapintatból. És akkor bementem a szobába, a művészszobába, és ott volt az akkori éppen, nem tudom, férje volt, vagy mi volt, és a testvére, az egyik testvére, aki lány testvére, és nagyon rövid látó volt az Erzsi. Te ki is vagy? De azt mondja, jaj, Tomika, ez te vagy, és akkor megismert. Én rögtön a maga módján finoman próbálta kitalálni, hogy hát mi van velem az életben, azt mondja, na, azt mondja, hallottam, hogy megnősültél, és hát na, van gyereket? Mondom, nincs. Azt mondja, miért impotens vagy? Én így fogalmazott meg. És amikor befejeztük a beszélgetést, kimentem a szobából, és bejött valaki más, és nyitva hagyta az ajtót. És én ezt hallottam a folyosóról, hogy látjátok, ez volt az életemnek a nagy szerelme. Puff! Aztán. És így tudtam meg. Szóval ezek a véletlenek...
És akkor mit éreztél? Akkor már mindegy volt.
Hát akkor már megvolt a másik nagy szerelme.
Így van.
Elmegyünk most, híreket mondanak itt a Rádiókafén, a hallgatók, kedves hallgatók nektek, és Vásári Tamással folytatjuk a kettes számrendszert, mindenképpen maradjatok velünk.